Újra átkutatják a katovicei vásárcsarnok romjait, 67-en haltak meg, a bent lévő magyar férfiról továbbra sem lehet semmit tudni.
Nem hibáztak a magyar irányítók, ezt állapította meg a szlovák katonai gép tragédiáját feltáró vizsgálat.
Izrael és az Európai Unió befagyasztotta a palesztinoknak szánt pénzek utalását, mert félnek, hogy terrorakciókat támogatna belőle a Hamasz.
Ketten megsérültek, amikor éjszaka leégett egy sorház Harkányban, akár csak nem 60 millió forint.
Jó napot kívánunk! Még mindig nem tudni semmit arról a magyar férfiról, aki éppen bent volt a katovicei vásárcsarnokban, amikor szombaton beomlott a teteje. A tragédiában 67-en haltak meg, a sérültek száma mintegy 150.
Eddig két cseh, két szlovák, egy német, egy belga és egy holland áldozatot azonosítottak. A hatóságok nem tartják valószínűnek, hogy újabb áldozatokat találnának. A magyar konzul a híradónak elmondta, hogy a biztonság kedvéért még egyszer átkutatják a területet.
A 38 éves magyar férfi egy belga cég standján dolgozott a kiállításról. Sosáról még mindig nem tudni, de egyre valószínűbb, hogy nem élte túl a tragédiát. Hozzátartozója a krakói magyar konzullal együtt várják a híreket.
Most vagyunk az ügyészségen, hogy Hozsúkban, és ugye jelenleg az a helyzet, hogy már majdnem mindenkit azonosítottak, még kettő azonosítatlan holttestről tudnak. Most ellenőrzik, hogy passzol-e vagy nem passzol a mi leírásunkra.
A tragédiában a hivatalos adatok szerint 67-en haltak meg, a sérültek száma mintegy 150. Ez volt Európa egyik legnagyobb postagalamb kiállítása, ezért mind az áldozatok, mind a sérültek között vannak külföldiek. A lengyel államfő a katasztrófa miatt háromnapos gyászt rendelt el.
Szerdáig nemzeti gyász van érvényben. Ez a harmadik köztársaság legnagyobb tragédiája.
Bár a mentőakciót tegnap hivatalosan befejezték, a magyar konzul szerint nem kizárható, hogy vannak még holttestek a romok alatt.
Ma reggel azt mondták, hogy kutyákkal végig átvizsgálják a területet, hogy van-e még valaki esetleg a romok alatt, ami valószínű még vannak.
Azt még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a tragédiát. Legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a ráesett hó súlya alatt szakadt le a futballpálya nagyságú épület teteje. Ezt azonban tagadja az intézmény üzemeltetője.
A magyar katonai szervezetek nem hibáztak a lezuhant szlovák gép katasztrófájánál, értesült a híradó vezérkari forrásból. Hogy pontosan mi okozta a tragédiát, azt a szlovák katonai hatóságok fogják majd megállapítani. Szakértők szerint akár két hónapig is elhúzódhat a történtek rekonstruálása. Az elsődleges vizsgálatok szerint jó látási viszonyok között repült a katonai repülőgép, és abban a magasságban már láthatóak voltak a kassai leszállópálya jelzőfényei. A szlovák An-24-es balesetében 42-en haltak meg 10 nappal ezelőtt.
A katasztrófa körülményeit a szlovák és a magyar katonai légügyi hatóság közösen vizsgálta. Az már bizonyos, hogy a magyar katonai szervezetek nem hibáztak. A szakmai vizsgálatot, amely a baleset pontos okát keresi, a szlovákok végzik. A híradó információi szerint a magyar katonai légügyi hatóság helyettes vezetője is részt vesz az eset rekonstruálásában. Úgy tudjuk, hogy a megmaradt darabokból megpróbálják összerakni az An-24-es gépet, és az is elképzelhető, hogy egy speciális szélcsatornában újra vizsgálják a katasztrófa előtti pillanat. A repülőgépnek a terv szerint több mint 300 méterrel a Borsóhegy felett kellett volna elrepülnie, azaz körülbelül 1000 méter magasságban. A becsapódás pontja a tengerszint felett mintegy 720 méteren volt, vagyis a repülőgép az előírt légifolyósónál 350 méterrel alacsonyabban repült.
Ketten megsérültek, amikor éjszaka kigyulladt egy sorház 5 épülete Harkányban. A háromszintes sorház egyik épületében keletkeztek a lángok, de a tűz átterjedt 4 szomszédos ház tetejére is. A lakók kimenekültek az utcára, akár csak nem 60 millió forint.
Ez a látvány fogadta a kiérkező tűzoltókat este 11 óra körül. A tűz 5 ház tető szerkezetére terjedt át, az épületek lángokban álltak. 4 lakás teteje szinte teljesen megsemmisült. A lakók elmondása szerint a tűz gyorsan és csendesen terjedt.
A szomszédasszonyom, ő, akinél eredendően tűz keletkezett, jött és nyomta a csengőt, hogy ég az ő háza. Hívja még azonnal a tűzoltókat.
Az oltást nehezítette, hogy a tározóban nem volt víz, és a tűzcsapok is messze voltak. Ketten sérültek meg könnyebben.
12 tűzoltó volt innen a helyszínen, ebből 3 emelő, kosaras jármű. Tehát létasugarakat is be kellett vetnünk.
A Buher család otthonát teljesen átáztatta az oltáshoz használt víz. A lakásokban kikapcsolták a fűtést és az áramot is. A lakók egész éjjel takarították a romokat.
fél hétig gyűrtük az ipart és takarítottunk, és ennyi volt.
Azt, hogy mi okozhatta a tüzet, még jelenleg is vizsgálják. A tűzoltók ma a helyszínen próbálták meg felkutatni a nyomokat. Jelenleg elektromos zárlatra gyanakodnak. Akár egyes becslések szerint eléri a 60 millió forintot.
Nem tudom megjósolni, de hát a tető lebontás, stb. Kiégés, víz, elárasztva a lakás. Szóval van kár bőven.
Az önkormányzat illetékese híradónknak elmondta, minden károsultat felkeresnek és segítenek ideiglenes szállást keresni.
Reggel visszakapcsolták az áramot, de gáz még mindig nincs abban a békásmegyeri panelházban, ahol szombaton éjjel teljesen kiégett egy lakás. Azt továbbra sem tudni, hogy mi okozta a 6. emeleti tüzet. Egy fiatal lányt súlyos égési sérülésekkel vittek kórházba, 20 embert pedig ideiglenesen kitelepítettek.
Kora délután megkezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Egyelőre nem tudni, meddig tart, ugyanis a képviselők erről a korábbi egyeztetésen nem tudtak megállapodni. Napi rend előtt a miniszterelnök tart évértékelőt.
Az országgyűlés tavaszi ülésszaka megemlékezéssel kezdődik. A képviselők a köztársaság kihirdetésének 60. évfordulója előtt tisztelegnek. Még napi rend előtt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tart évértékelőt. Várhatóan a 100 lépés programban eddig teljesített vállalásokról is beszél majd. A parlamenti pártok frakciói reagálhatnak az elhangzottakra. A tavaszi ülésszak alatt legkevesebb 25 törvényt kell megtárgyalnia, elfogadni az országgyűlésnek. Azt, hogy ebből mennyi valósul meg, egyelőre nem lehet tudni, mert még az sem biztos, hogy a választások előtt mikor fejezik be a parlamenti munkát a képviselők. A plenáris ülésen döntenek arról, hogy február közepéig vagy végéig tartson-e az ülésszak. Az elkövetkező hetekben kell dönteni egyebek mellett a digitális televíziózásról, a lobby tevékenységről, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról, illetve elfogadásáról.
Négy párti egyeztetés kezdődött a belügyminisztériumban az Országos Választási Bizottság 5 független tagjáról és a póttagokról. Hiller István az MSZP elnöke, Pokorni Zoltán a Fidesz alelnöke, Fodor Gábor szabaddemokrata ügyvivő és Herényi Károly az MDF frakció vezetője tárgyal a jelöltek személyéről, akiket végül Lampert Mónika belügyminiszter nevez majd meg. A végső döntést az országgyűlés hozza meg, legkésőbb a szavazás napja előtti 51. napon, azaz február 17-én.
Több mint 100 magyar értelmiségi biztosította támogatásáról Szabó István filmrendezőt. A művész ügynöki tevékenységéről az Élet és Irodalom legutóbbi számában jelent meg egy cikk. A nyilatkozat aláírói úgy fogalmaztak, Szabó István 45 éve nagyszerű és fontos filmeket csinál, amelyekkel elvitte a magyarok hírét a világba.
A Szabó István ügynök múltját feltáró Gervai András filmkritikus a Napkeltében azt mondta, nem vadászott tudatosan a filmrendezőre. Amikor megtalálta a rendezőről készült dokumentumokat, úgy érezte, hogy újságíróként közzé kell azokat tennie. Utólag már sajnálja és hibának tartja, hogy előtte nem beszélt Szabó Istvánnal.
Világszerte egyre nagyobb a feszültség a Hamász szélsőséges szervezet választási győzelme miatt. Feldühödött palesztin rendőrök elfoglalták a gázai parlamentet, mert nem akarják, hogy a biztonsági erők ellenőrzése a Hamász kezébe kerüljön.
Közben Izrael és az Európai Unió is befagyasztotta a palesztinoknak szánt pénzek utalását. Attól tartanak, hogy a pénzeket terrorakciók finanszírozására fordítaná a Hamász.
Az automata fegyverekkel felszerelkezett palesztin rendőrök reggel hatoltak be a gázai parlament épületébe, a választások óta másodszor. Magukra zárták az ajtókat és állásokat vettek fel az épületben. Akciójukkal az ellen tiltakoztak, hogy a választásokon nyertes és a kormányalakításra felkért szélsőséges szervezet a Hamász kezébe kerüljön a palesztin biztonsági erők feletti irányítás. A leköszönő palesztin belügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy az ellenőrzés a Hamász győzelme ellenére is a Mahmoud Abbas vezette palesztin hatóság kezében marad. Eközben Izrael befagyasztotta a palesztinoknak szánt pénzeket.
Nem fogom hagyni, hogy ezt a pénzt a terrorizmus támogatására fordítsa. Nem fogjuk hagyni, hogy a palesztin népnek szánt összegek végül egy gyilkos erő kezébe kerüljenek, és azokat Izrael elleni támadásokra használják fel.
Az Európai Unió is leállította az átutalásokat a palesztin hatóságnak. Ugyanattól tartanak, mint Tel Avivban. A Hamász az Unióban is a terrorszervezetek listáján szerepel. Angela Merkel német kancellár jeruzsálemi tárgyalásain elmondta, a palesztin hatóság addig nem kap pénzt, amíg a Hamász nem változtat eddigi magatartásán.
Még várjuk, hogy miként alakulnak a dolgok, de egy biztos, sem Németország, sem az európai közösség nem hajlandó mindaddig pénzzel támogatni a palesztin hatóságot, amíg a Hamász nem szakít az erőszak politikájával, és nem ismeri el Izrael állam létét.
A 25-ök külügyminiszterei ma tárgyalnak Brüsszelben a Hamász győzelme miatt kialakult helyzetről, és arról, hogy mi legyen az uniós álláspont a palesztin kormányzattal való kapcsolattartásról.
Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter is kizárta, hogy Washington pénzügyi támogatást adjon a palesztin területeken megalakuló Hamasz kormánynak. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy más adományozó államok is hozzák meg ugyanezt a döntést, jelentette ki Rice tegnap este, amikor Londonba tartott. A brit fővárosban a közel-keleti béketeremtésben közvetítő kvartett többi tagjával, Kofi Annan ENSZ főtitkárral, az Európai Unió és Oroszország illetékeseivel tárgyal a Hamasz választási győzelme után kialakult helyzetről és a béke folyamat kilátásairól.
Az iráni külügyminiszter szerint csak tárgyalással lehetne megoldani az iráni atomprogram körüli vitát. Teherán kérésére Brüsszelben ma ismét asztalhoz ülnek az iráni képviselőkkel a brit, francia és német diplomaták. Közben Londonban 6 nagyhatalom külügyminiszterei egyeztetnek, hogy csütörtökön már egységes álláspontjuk legyen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzó tanácsának rendkívüli ülésén.
Merénylet sorozat Irakban, bomba robbant egy édességboltban éjszaka Bagdadtól délre. Az akcióban 11-en meghaltak és 5-en megsérültek. A detonáció egy főként síiták lakta környéken történt. Bagdadban egy autóba rejtett pokolgép lépett működésbe, amikor rendőrségi konvoj haladt el a főutcán. 2 járókelő megsérült. Bomba robbant Bagdad keleti részén is, egy mecset közelében, egy másik pedig a főváros központjában. Kirkukban 4 haltak meg, amikor 2 pokolgép robbant 2 mecsetnél.
A rendőrség szerint szabotázs akció miatt siklott ki egy személyvonat Pakisztán keleti részén éjszaka. Az első jelentések szerint 3 meghaltak és 40 megsérültek.
A vonaton 600 utaztak. A fővárossal Iszlamabaddal közvetlenül szomszédos Rawalpindiből a kelet-pakisztáni Lahorba tartott a szerelvény. Az egyik kocsi a simpár melletti 20-30 méter mély szakadékba zuhant, a többi kisiklott vagon megakadt a sziklás lejtőn. A mentésben 300 katona segédkezett, a terepet nagyon nehéz volt megközelíteni a sötétben. Mint tisztségviselők elmondták, a vasúti pályát ismeretlenek megrongálták, azelőtt, hogy a 10 kocsiból álló szerelvény odaért. A tettesek eltávolították a sineket a talpfákhoz rögzítő fémlemezeket. A rendőrök a helyszínen szerszámokat találtak, amelyeket nyilván a tettesek hagytak hátra. A sínrongálást egyetlen csoport sem vállalta. A Pakisztán délnyugati részén fekvő Belucsisztán tartományban rendszeresek a vonatok elleni szabotázsakciók, amelyeket lázongó törzsek számlájára írnak. Pandzsáb tartományban azonban ritkán fordulnak elő ilyen merényletek.
70 bányász rekedt tegnap a kanadai Eszterházyban egy kálisó bánya mélyén, miután tűz ütött ki az egyik vágatban. A férfiak nincsenek életveszélyben, mert közvetlenül a baleset után egy biztonsági terembe menekültek. A bányászokat alkalmazó vállalat szóvivője szerint a biztonsági övezetben friss levegő, tiszta víz és élelmiszerraktár várt a bajba jutott bányászokra. A tartalékok legalább 36 óráig elegendőek. A tűzoltók még küzdenek a lángokkal, de azt mondják, hamarosan ki tudják hozni a csapdába esetteket.
A hivatalban lévő baloldali Tarja Halonen nyerte a finnországi elnökválasztást. A régi új államfő a szavazatok csaknem 52%-át szerezte meg. Konzervatív ellenfele, a volt pénzügyminiszter elismerte vereségét. Az elnökasszony a jóléti állam és az egyenlőség jelszavával kampányolt. Ellenfele ezzel szemben gazdasági reformokat és több munkahelyet ígért.
Meghosszabbította az Európai Unió osztrák elnöksége azt a határidőt, ameddig Lengyelország csatlakozhat a kedvezményes áfakulcsok további alkalmazásáról szóló megállapodáshoz. A múlt héten 22 pénzügyminiszter egyességre jutott, míg Csehország és Ciprus tegnap csatlakozott a megállapodáshoz. A kedvezményes áfakulcsokat elsősorban a munkaigényes szolgáltatások, mint például az építőipar, a kis javítóműhelyek, fodrászüzletek használják, de ebbe a kategóriába tartozna a távfűtés is. Ha Lengyelország nemet mond, akkor a szolgáltatások az általános áfakulcsok miatt drágulnának. Több mint 3-szorosára, másodpercenként 600 köbméterre emelte a Dunacsúnynál átfolyó víz mennyiségét a szlovák vízügyi hatóság. A gyorsabb áramlással akarják elkerülni a nagyobb jégtorlasz kialakulását. Az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása miatt a Duna Pozsony alatti szakasza teljesen befagyott, és a felső vízgyűjtőkről további jégtáblák érkeznek. Az egymásra torlódó jégrétegek miatt nő az árvízi kockázat. A Pozsony környékén megtört jég a magasabb vízszint miatt gyors áramlással érkezik a Dunakiléti duzzasztóműhöz. Ott a megnyitott zsilipkapu a jeget összetörve juttatja a magyarországi Duna szakaszra.
A méz eszköz a vidékfejlesztés kezében, hangzott el a kaposvári méhész találkozón. Szakértők szerint a magyaroknak még jobb minőségű mézet kell termelniük, hogy versenyképesek legyenek az uniós piacon. Magyarországon 16 ezer család foglalkozik méhészkedéssel.
A magyar méhészek kilátástalannak tartják helyzetüket. Az uniós csatlakozás óta hazákat is elárasztotta az olcsó méz. Azt mondják, őket semmi sem védi.
Az Európai Unióban beáramlik a, hát mondjuk csak finoman fogalmazva, silány minőségű méz, és a fogyasztókkal azt kell elhitetnünk, hogy a mi termelői mézünk az igazán jó minőségű méz.
A másik probléma, hogy sok termelő csak nagy kiszerelésben, hordókban akarja értékesíteni a mézet, így azonban 1000 forint helyett csak 3-400-ért veszik át kilóját.
Minél kevésbé feldolgozott egy termék, annál alacsonyabb áron lehet eladni. Úgyhogy hát az lenne a jó, hogyha mindenki üvegben adná el.
Az Agrártárca államtitkára szerint ezért elsősorban a mézfeldolgozást kell fejleszteni.
Javasolni fogom, hogy vegyék igénybe azt a 1 milliárd forintos, hát uniós és hazai forrást, ami a Nemzeti Méhészeti Program megvalósítását szolgálja.
Az idei a felzárkózás éve lesz, tette hozzá az államtitkár. Fejlődés már most is tapasztalható. 2005-ben 50 millió dollár árbevételt hozott a méz exportja.
Hamarosan uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Nézzünk néhány témát a tartalomból.
Csalódottság és kételyek, borulátóak a németek az unió jövőjét illetően.
Nincs több uniós támogatás, a közösség befagyasztotta a palesztinoknak szánt segélyek folyósítását.
Megnyitott az első népművészeti és népzenei galéria, a Mesterporta. Először tehát uniós hírek következnek. Nem szavaznák meg az uniós alkotmány egy esetleges brit, lengyel vagy dán népszavazáson, véli a holland miniszterelnök.
Jan Peter Balkenende szerint nem csak a hollandok és a franciák ábrándultak ki az alapszerződésből. A németek is kételkednek az unióban, derül ki a bizottság kérésére végzett közvéleménykutatásból.
A legtöbb német egyenesen gazdasági és szociális fenyegetésnek tekinti az Európai Uniót. Attól tartanak, hogy a bővítés miatt a munkahelyek az olcsóbb tagállamokba vándorolnak majd. A kétkedők gyakorlatilag a szabadpiaci kapitalizmussal azonosítják a közösséget. 84% attól fél, hogy a munkahelyek eltűnnek a bővítés miatt. 64% a szociális juttatások és garanciák leépülésétől tart. Ez a csoport úgy érzi, hogy az Európai Unió a probléma része, nem pedig a megoldásé. Ráadásul a német üzleti szféra sem túl boldog az EU-val. A németek 76%-a szerint az unió túlságosan is beleavatkozik a gazdaságba. Némileg ellentmond ennek az a tény, hogy 54% úgy gondolja, hogy a közösségben harmonizálni kell a környezetvédelmi normákat. Ezzel szemben a munkaerőpiaci szabályokról csak 9% véli azt, hogy egységesítésre szorulnának.
Borulátó a bizottság elnöke is, José Manuel Barroso nem bízik az alkotmányban, és szerinte a közeljövőben nem találnak ki utat a jelenlegi válságból. Barroso úgy véli, arra kell irányítani a figyelmünket, ami megoldható. A bizottság elnöke arra is rámutatott, hogy 2006. júniusában az osztrák soros elnökség végén sem lesznek készek végleges megoldásra a tagállamok.
Az unió befagyasztotta a palesztinoknak nyújtott uniós segélyek folyósítását. A támogatás megvonását már a múlt héten kilátásba helyezték, ha a választásokon nyertes Hamas nem hagy fel az Izrael elleni erőszakkal. Az Egyesült Államok elnöke a radikális szervezet győzelme után azt mondta, elképzelhető, hogy megvonja a 2006-ra tervezett 234 millió dolláros amerikai segélyt. Az unió évi 606 millió dollárral Palesztina legnagyobb támogatója.
A Világbank 2004-ben egy különleges alapot hozott létre a palesztin hatóság projektjeinek támogatására. Az Európai Bizottság az eredeti tervek szerint 2005-ben 70 millió eurót adott volna ebbe az alapba. A pénzek kiutalását azonban bizonyos feltételekhez, reformokhoz kötötték. A palesztinoknak például átláthatóbbá kellett volna tenniük a pénzek elköltését, illetve egy részükből szociális munkahelyeket kellett volna teremteniük. Ez azonban csak akadozva haladt, ezért a bizottság által ígért 70 millióból végül csak 35-öt utaltak át. A többi továbbra is az alapszámláin található. Illetékesek szerint az Unió egyelőre semmilyen ülést nem tervez a befagyasztott pénzek átutalásának engedélyezésére, mi több, nem is tartja az sürgősnek. Arról pedig senki nem hajlandó beszélni, hogy idén mekkora összeget ad az EU az alapba. A Hamas minden esetre ott van az Európai Unió terrorista szervezetekről készített listáján, amelyre még 2003-ban került fel, és úgy néz ki, egyelőre ott is marad. Az Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője kizárt minden politikai együttműködést a Hamasszal. Javier Solana szerint egy terrorcsoport attól még nem lesz legitim, hogy megnyerte a választásokat.
Kulturális hírekkel folytatjuk. Megnyitott az első népművészeti és népzenei galéria, a Mesterporta. A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás közös kezdeményezésének az a célja, hogy méltó módon mutassák be az értékálló népművészeti és népzenei alkotásokat.
A Mesterporta kínálatában megtalálható Magyarország valamennyi tájegységének legjelentősebb kézműves mestere, és az itthon megjelent összes világ, táncház, népzenei és etnojazz hangkordozó.
Kajátékok, kabánkerámiák, tálak, kancsok, méves fafaragásokkal díszített tárgyak, csontfaragott fűszertartók, mintegy fél száz népművészeti szervezet minőségében hitelesített alkotásai találhatók meg a galériában. Magyarország valamennyi tájegységének legjelesebb képzőműves mestereinek munkáját mutatja be a Mesterporta.
Együtt van itt a hiteles néprajzi tudományos alapokon nyugvó tárgy és a kiadvány. Ettől kezdve azt hiszem, hogy a Mesterporta egy olyan megkerülhetetlen pont lesz a néprajzzenét, néprajzot, népi tárgyakat szeretők körében, ahol akár naponta is érdemes betérni az újdonságok miatt.
Az érdeklődők a népművészet tárgyi alkotásai mellett belehallgathatnak az autentikus népzenébe is.
Itt együtt található meg szinte minden, ami Magyarországon ebben a témakörben kínálat, tehát több kiadó, szinte minden kiadó, minden magyar zenekar összes lemeze a folklortól az etnojazzig, vagy world musicig.
A szervezők a Mesterporta megnyitásával a művészi értékek szellemében készített használati és értéktárgyak eladását is szeretnék segíteni.
Falkó József szobrász életművét bemutató kiállítás nyílt a Társalgó galériában. A művész leginkább fából és kőből készíti alkotásait. Az anyag iránti alázata a mű születésekor is meghatározó.
Falkó József szobrász művészt a középkor figurái ihlették meg. Leginkább madonna, lovag és királyfejeket farag. Szobrait a letisztult puritán, ugyanakkor míves stílus jellemzi. Alkotásait fából, agyagból, gipszből és kőből faragja ki.
Nagyon szeretem, ha a kő már úgy félig meddig elmeséli, hogy ő mi szeretne lenni, és én csak a fölösleget szedem le róla, hogy e felé szeretnék elmenni, hogy nem agyon faragni, nem agyon dolgozni, nem agyon filozofálni a szobrot, hanem úgy játszani egy kicsit az anyaggal. Tehát több játékosság legyen benne.
A régi japán fafaragók is úgy tartják, hogy a fában benne van a szobor, csak a felesleget kell lefaragni. Falkó József műtárgyai mély érzelmeket sugároznak. A szobrász anyag iránti alázata a mű megformálásában is tapasztalható. Munkájához legtöbbször nem készít vázlatot.
Az egy nagyon jó kis támasz a rajz néha. De újabban azt élvezem, hogy lila gőzöm nincs, hogy milyen lesz. Persze elképzelem én, hogy milyen lesz, csak az egy külön élvezet, hogy itt lepattan, és akkor ott másképp kell alakítani, mint ahogy eredetileg terveztem.
A Zodiákus sorozatot azonban Palkó József előre megtervezte, mielőtt hozzáfogott a művek megformálásához. A szobrász életművéből láthatnak válogatást a Társal Galéria kiállításán.
Kevesebb a rendszeresen olvasó felnőtt, derül ki egy közvéleménykutatásból. A Tárki felmérése szerint a nők, az idősek, az iskolázottabbak, illetve a közép-magyarországiak és a délalföldiek olvasnak a legtöbbet.
Egy magyar felnőtt átlagosan évi 78 könyvet olvas el. Ezen belül 15%-uk havonta egyet. A közvéleménykutatást végzők őket tekintik rendszeres olvasóknak.
Azt találtuk, hogy 10-ből 6 felnőtt olvas valamilyen gyakorisággal, és 10-ből 4-en soha nem olvasnak, vagy szinte soha nem olvasnak. Ez azért meglepő adat, mert például 2002-ben, amikor utoljára végeztünk ugyanilyen vizsgálatot, azt találtuk, hogy a lakosság 3/4, azaz a jelenleginél nagyobb arányban olvasott valamilyen rendszerességgel könyvet.
Azok, akik sohasem olvasnak könyvet, azzal indokolták válaszukat, hogy csak rövidebb szövegekre jut idejük, könyvolvasásra nem. A tévé, mozi a kérdezettek 1/10 számára jelent olyan szórakozási, időtöltési lehetőséget, ami mellett már egyáltalán nem igénylik az olvasást. A könyvolvasók leginkább szépirodalmat, szórakoztató és tényirodalmat olvasnak. A legkevésbé idegen nyelvű könyveket, művészeti köteteket, illetve ifjúsági és gyerekkönyveket lapozgatnak.
Nem sokára időjárás jelentés következik.
Előtte még kiemelt témáink jönnek még egyszer röviden.
Újra átkutatják a katovicei vásárcsarnok romjait. 67-en haltak meg, a bent lévő magyar férfiról továbbra sem lehet semmit tudni.
Nem hibáztak a magyar irányítók, ezt állapította meg a szlovák katonai gép tragédiáját feltáró vizsgálat.
Izrael és az Európai Unió befagyasztotta a palesztinoknak szánt pénzek utalását, mert félnek, hogy terrorakciókat támogatna belőle a Hamasz.
Ketten megsérültek, amikor éjszaka leégett egy sorház Harkányban. A kár csak nem 60 millió forint.
Végül tehát röviden a várható időjárásról.
Borult, télies idő lesz, csak néhol szakadozik fel a felhőzet. Helyenként ónoszitálás is lehet. A hőmérséklet napközben -2 és +3 fok között alakul. Késő este többnyire 0, -5, északkeleten -7 fok várható.
A hírórát sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk.
Híradóval legközelebb délután 4 órakor várom Önöket.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánunk!
Viszontlátásra!